Akkor folytatjuk az Ezer Arc klubot, és bemutatom második vendégünket, Ercsényi Juditot, aki a 13. kerületi Hunyadi Mátyás általános iskola igazgatóhelyettese.
Másodigazgatóhelyettes, ez a fontosítás.
Jó, szerencsére ennyire nem vagyok a kulisszák mögött, úgyhogy ezt nem tudtam. Talán ki lehet találni, hogy miért hívtam el Juditot, ugye értelemszerű, hogy adódik az alkalom, hogy egy kicsit párhuzamba állítsuk a nem látó és a látó gyerekek tanítását, illetve ugye a pedagógus is az egyik esetben a nem látó gyerekeket nem látó pedagógus tanítja, itt pedig fordítva van. Most lehet, hogy ez egy kicsit viccesnek tűnik, de azért ma már létezik olyan, hogy látó iskolában nem látó pedagógus tanít. Most miért gondoltam úgy, hogy Judit érdekes lehet? Nem őtőle ered ez az ötlet, már nem úgy, hogy a sugallat, hanem egyébként semmiféleképpen sem, hanem a gyerekektől. Ugyanis én ott lakom, azon a lakótelepen, ahol ez az iskola van, egyébként az első 4 osztályt ott jártam. Nos, a gyerekekkel azért hébe-hóba beszélgetek, és hát olyankor azért szoktam kérdezni az iskolával kapcsolatban, és ugye elmesélem, hogy én is oda jártam. És Juditról nagyon érdekes módon nyilatkoznak meg. Egyrészt azt mondják, hogy nagyon szigorú, az órájából egy fél másodpercet nem lehet elcsenni, nagyon következetes, ott nem lehet dumálni, szóval semmilyen lazaság nincs. A másik oldala viszont az, hogyha osztálykirándulás van, vagy ha bármilyen ünnepség van, vagy buli, akkor nagyon jó fej. Nos, én úgy gondolom, az én elmúlt néhány év iskolai tapasztalatom alapján, mint diák, hogy igazából az a jó tanár, aki szigorú. De amellett ember is tud maradni, úgyhogy épp ezért hívtam el Juditot, és akkor talán veled is ugyanúgy kezdeném, mint Tanikóval, bár itt a szünetben már azért egy-két dolgot erről említettél, hogy hogy is volt ez, amikor te általánosba kerültél, milyen jövőtudattal ültél ott a padba, hogyan figyelted a tanárokat, és egyáltalán tudtad-e, hogy te mi szeretnél lenni?
Hát ugyanúgy, mint az Anikó, nekem is már elsős koromban kinyílott a szemem, és azt mondtam, hogy én tanítónéni szeretnék lenni. Nekem egy bűbáros aranyos tanítónéni volt, Vitál Magdi néni. Én elsős koromban kerültem föl Budapestre, a nagyvárosban, addig Mohácson, illetve Ercsiben laktam a szüleimmel és a 4 testvéremmel. És hát ugye egy kis vidéki gyerek megérkezik a nagy fővárosba, és rögtön becsöppen az iskolába. Hát óriási élmény volt, tényleg szenzációsan éreztem magamat. És körülbelül egy hét után, ahogy anyukám meséli, mondta, hogy egy hét után közöltem vele, hogy anya, én biztos, hogy tanítónéni leszek. Na most ez sikerült, hál' Istennek. Tényleg tanítónő, az első diplomám, és a második lett a földrajztanári, tehát egy tanári diplomám is van. De nekem volt azért hátterem is, mert az édesanyám matematika-fizika szakos tanár, a családban legalább 5-6 pedagógus van. Testvéreim közül is, ha nem is hivatásos tanárok vannak, de oktatnak, tanfolyamokat szerveznek és azt vezetik. Tehát nekem azért voltak mintáim, mert mikor én pici voltam, tehát alsó tagozatos, akkor nagyon szerettem az anyukámnak dolgozatjavításban segíteni, szortírozni, melyik a 4-es, melyik a 3-as, melyik a 2-es, 5-ös. Tehát azért nekem volt egy ilyen családi hátterem, hogy én láttam, hogy az anyu mi mindeneket csinál, állandóan 6 könyve. Ugye egy matematika-fizika szakos tanártól annyira nem szokták meg, hogy óriási pakkokkal jár iskolába, az anyu mindenféle kísérleteket otthon kipróbált, apával együtt, mert apa meg gépészmérnök volt, tehát azért sokat segített anyunak. És aztán én láttam, hogy az anyu mindig könyvekkel, füzetekkel, különböző plakátokkal, transzparensekkel járt az iskolába. Hát ugyanígy csinálom én is, csak én egy kicsit modernebb változatban, mert én kocsiba rakom a 3 szatyromat, kosaramat, és ugyanúgy megyek az iskolába felszerelve. Tehát nekem meg volt a hátterem, meg amit láttam az anyutól.
Tehát akkor végül is úgy szokták mondani, hogy az anya teljesített
magadban. Igen, azt hiszem, igen.
Te milyen szemmel nézted a tanárokat, illetve nézted-e gyerekként kicsit felnőtt szemmel.
Alsós koromban igen, ez is nagyon érdekes, de csak később jöttem rá, hogy én mindig figyeltem a tanítónéniket. Én elsős koromban a Márvány utcai iskolába jártam, az anyukám ott tanított a felső tagozaton, akkor az nekem nem volt annyira jó, mert akkor mindenki ismert, hogy jaj, Juditka, anyukád mindjárt jön, meg várd meg, meg üljél le, azt úgy nem nagyon szerettem, de amikor elkerültem a tanítóképző főiskolának a gyakorló iskolájába, második, harmadik, negyedikesként, akkor már azt figyeltem, hogy na itt is vannak kis tanítónénik, és majd én is ugyanígy fogok itt ülni, és órákat tartani, és engem is le fognak osztályozni, és na hát ez nem szépen beszélt ez a tanítónéni, ez a kis tanítónéni aranyos volt, én is ilyen szeretnék lenni. Tehát én szinte készültem rá, hogy én oda visszakerüljek, és aztán visszakerültem főiskolás koromba, és az alsós tanítónéném mondták, hogy szervusz Judit, hát már vártunk téged. És iszonyú jó érzés volt.
Tehát akkor ez ennyire bele volt kódolva a környezetedbe is.
Nem is tudnék más elképzelni, soha sem, csak a tanárságot, semmi más.
Milyen pozitív és negatív benyomásaid voltak, mint tanuló? Tanárokkal kapcsolatban. Tehát magyarán mit tanultál tőlük jó értelemben, és mire hívták fel a figyelmedet, hogy...
Sokan tanultam tőlük, amit van egy-két olyan dolog, amit én magam is használok. Például a földrajz tanáraimtól visszaemlékszem, hogy a hőn szeretett földrajz tanárnőm, akit meg az ott a beceneve, hogy Papucs, különben Jutka néninek hívták, tehát ugyanúgy hívták, mint engem. Őneki voltak olyan módszeri, volt egy mutató pálcája, és állandóan ütötte az asztalt vele, valamit nem tudtam. Na most ilyet az életben soha nem csinálok. Ez valami borzalmas volt. Nem tudtuk a táblán meg, vagy a térképen megmutatni valamit, akkor ütötte az asztalt. Maradjatok csöndben, ütötte az asztalt. Nekem is van mutató pálcám, egy ceruza, amit ki lehet húzni, egy ilyen fém mutató pálca, de eszembe nem jut, hogy oda jussak az asztalra. Tehát ezt megtanultam, és ez úgy látszik belém is vésődött, mert soha nem csinálok ilyen.
Visszaemlékezve, amikor általános iskolában jártam, ugye az, említettem, hogy az első 4 osztályt jártam, akkor még a karikás frigyes volt, most már ugye Hunyadi, és mivel ott a lakótelepen felépítettek 3 dán típusú házat, az 300 családot jelentett, és hirtelen a 16 osztályos iskola kicsi lett, és egy-két osztályt átpateroltak a szomszédos másik általános iskolában. Na ott még szokás volt a koki, aha, szokás volt vonalzóva a körmös, és mint később megtudtam, amikor mi kijártuk a 8-at, akkor ezt megszüntették. És érdekes módon, hogy azoknak a gyerekeknek ebben nem volt része, aki a karikásból került oda. Akik viszont ott nőttek fel első osztályos koruk óta, azok viszont kaptak. Tehát ez csak így visszatérek, hogy ugye pálcába csapkodták az asztalt, hogy azért ilyen pedagógusi, ezek nem tudom, mik voltak ezek igazából. Fegyelmező eszköz.
Fegyelmező eszköz, de borzalmas volt. Borzalmas.
Na most gyerekként is olyan határozott, energikus voltál, mint most, vagy ez később alakult
ki? Nem. Én egy kis gömböc kislány voltam. Most hál' Istennek az vált, jó, lefogytam. Tehát negyedikes koromban azt hitték, hogy hetedikes vagyok, mert magas is voltam. De például alsós koromban, negyedikes koromban ugye osztály legmagasabb tanulója voltam, lányok és fiúk között egyformán, és a tesi tanárnő, hát az nálam alacsonyan volt, ez elég érdekes volt, tehát én magas növésű voltam, aztán hát mindig egy kicsi azért rám rakódott, nem nagyon mozogtam, de az ilyen közösségi munkában szerettem részt venni, de főleg ez gimnáziumban kezdődött, tehát gimis koromban, gimis, főiskolás koromban, hogy iszonyúan szerettem szervezni, egyszerre 50-60 embert mozgatni, és borzasztóan élveztem, hogyha 50-60-70 embernek meglepetést tudok szerezni. És hát ez bennem maradt, és azóta is ezt csinálom.
Az rendben van, de én úgy érzem, hogy te nagyon határozott vagy, és maga a beszéded is olyan, ami jelzi azt, hogy ha mondjuk morogsz egyet, akkor igen, a mögött tartalom is van.
Igen, ezt mondják mások is, tényleg.
Tehát ez mikor alakult ki, vagy hogy alakult ki? Tehát a határozottságot.
Hát ez mikor elkezdtem tanítani. Tehát én 27 éve vagyok ezen a pályán, 27 éve tanítok. Hát az első idő az biztos, hogy ilyen kis félszeg tanítónéni voltam. De mikor a gyerekek között voltam, akkor becsuktam az ajtót, és nem érdekelt a külső világ, csak azok a kis parancsok, akik előttem vannak, én harmadikosokkal kezdtem. Az első szülői értekezletem, hát az nagyon nehéz volt, az nem voltam ilyen határozott akkor. Jaj, bocsánat, meg én vagyok a tanítónéni, szóval az nagyon-nagyon nehéz volt, és a második szülői már könnyebben ment, meg a kollégákkal a találkozás. Nagyon-nagyon kedves kollégáim voltak nekem, ez a Punyod, ez a második munkahelyem. Az első a híres Medve utcai általános iskola volt, Németh László tanított ott. Ott 13 évig voltam, és rémbüszke vagyok még most is, hogy én abban az iskolában taníthattam, és nagyon-nagyon jó kollégákat kaptam. Tehát akik egy hét után megkérdezték, hogy hogy érzed magadat, ez ritkaság. Ez annyira belém vésődött, hogy egy hét után ott egy vadidegen felsős kolléganő megkérdezi a most diplomázott tanítónénit, hogy hogy érzed magadat, hogy akárhány kolléga jön ide mi hozzánk a Hunyadi Mátyásba, én kb. Egy hónap után oda megyek hozzá, és megkérdezem, hogy hogy érzed magadat.
És a szemükbe ugyanazt látod, mint a
Igen, hogy valaki megkérdezi tőlem. És úgy érzem, hogy tényleg örülnek meg, hogy én megkérdezem. És engem érdekel, hogy tényleg hogy érzed magadat.
Hát igen, amikor az ember bedobják a mély vízbe, és nem érde a lába, akkor csak jó, ha valaki azt mondja, hogy kész. Ami mentővel.
Igen.
A gyerekek viselkedése ezek szerint nem sarkalta felé, hogy határozottabb legyél, hanem igazából ez magadból fejlődött
ez
ki.
Ez magamból, ez igen.
És amikor ott álltál a katedra másik oldalán, és nézted a gyerekeket, akkor oda képzelted-e magad, vagy ugye, hát nyilvánvaló visszajött ez a gyerekkori kép, amikor ugye az osztály másik részében voltál, és te nézted a pedagógust.
Időnként most is eszembe jut. Ez érdekes, hogy van egy-két olyan lány például az osztályban, akit tudom, hogy kicsit úgy gondolom, mint hogyha én ülnék ott, én is ilyen hetedikes voltam, kicsit pattanásos volt az arcom, hogy akkor nagy gond, hogy akkor mit szólnak a fiúk, kicsit duci voltam. Igen, tesi órán kár, hogy én nem vagyok annyira ügyes. Aztán én tudom, hogy én magam is elkezdtem kosárlabdázni, kézizni, röpizni, és aztán saját magamat rászedtem, és itt hallgatom, azért a lányok is ugyanezt csinálják most is, szóval van időként, amikor úgy érzem meg, hogy izgul, tördeli a kezét, én is ilyen voltam régen, és akkor tényleg akkor az ember rögtön olyan megértőbb, hogy hát, na jó, van, akkor üljél le, majd legközelebb még egyszer megkérdeznek. És akkor tudom, hogy neki is olyan jól esik, és emlékszem, hogy engem is ugyanígy bántak velem, hát akkor persze, hogy jól esik neki is.
Anikó azt mondta, hogy legalábbis most úgy fordítom le, hogy igazából a lelkével volt ott az osztály előtt. Uh-huh. Tehát a lényével akarta megnyerni, és nem különböző más praktikákkal. Biztos vagyok benne, hogy egy látóiskolában a látó gyerekeket fegyelmezni sokkal nehezebb, mert csak azért nem lesznek jó hozzád a pedagógushoz, vagy a pedagógusokhoz, mert te is látsz. Még a másik iskolában, hogy ez fordítva, ez működhet. Sőt, hát mondták is, hogy olyan tanárnál, aki nem lát, nem puskáznak.
Igen.
Tehát végül is te, amikor oda bemész, akkor mennyire viszed be a lelkedet is oda? Be lehet-e vinni? Illetve ez hogy néz ki?
Hát be lehet vinni, persze, csak azért mindennek megvan a határa, mert időnként le tudnak menni a lábamról, hogy ne írjuk meg azt a topográfiát, hogy előző nap sokat dolgoztunk, vagy szerepeltünk, és akkor persze, de nem mindig lehet, szóval időnként meg szeretnék, hogyha tényleg nem olyan szigorú tanár lennék, de hát én szigorú vagyok és következetes.
De tudod, hogy ez az ő érdekük, ők
persze,
nem
persze, ezt elmondom nekik, persze, hogy
akkor jókat,
persze, jókat mosolyognak rajta, főleg a hetedikes kamasz lány, akik ez nagyon tetszik, de aztán mindig jönnek a példák érdekes módon, hogy egy-egy ilyen történés után általában ott a folyós, amikor kint vagyunk szünetben, megjelenik néhány gimnazista, meg egyetemista. Ó, mondom, a legjobb kor jössz gyerekcsökben, földrajzórára, és akkor bejönnek egyetemisták, és akkor mondom, hogy hát mesélj már egy-két dolgot, hogy mikor ide jártál, akkor milyen szigorú voltam, és mi volt, és akkor elmesélik, és hogy hüledezik tényleg veletek, és ilyen szigorú volt a Judit néni. És most hány, hová jársz? És akkor mondja, hogy földrajzszakos vagyok az egyetemen. Szóval ezek meg olyan nagyon-nagyon jó érzések, tényleg meg csillagászatot tanulok az egyetemen, mert itt megkaptam az alapokat. És akkor úgy mondják, hogy hát tényleg, hát velünk is ugyanezt csinálja. Igen. Szóval ez olyan jó dolog.
De nem azért mondom, hogy a nem létező hájadat kenegessem, De ugyan ezt mondta nekem egy leányzó, aki most gimnáziumban jár, meg nem mondom, hogy melyikbe, hogy azt mondja, hát a Hunyadiban hármas volt földrajzból, szóval nem is nagyon csípted, de hát azt mondja, a Judit néni az annyira nyüstölte őket, hogy örült, hogy hármas. És azt mondja, most nevetve ötös a gimnáziumban, azt mondja, hát a többiek a felét se tudják, mint ők. Ezek a visszacsatolások, úgy gondolom, ezek azok, amik igazából megerősíthetnek valakit abban, hogy amit csinál és ahogy csinálja, az jó.
Én mostanában nagyon sokat visszajárok arra a környékre vásárolni, ahol tanítottam a második kerületben, a Szászkány utcában. A múlt héten kenyeres pult előtt egy magas, horihorgas ember megfordul, és rám néz, hogy Judit néni, kezi csókolom, és mondom, hogy balatoni apuka, hát ugye rögtön beugrott, az apukát 16 éve nem láttam, két nagy fia van, a földrajzot úgy tudják üdítni, még az unokáim is a térképet. Szóval tényleg borzasztó jó érzés, nagyon-nagyon jó dolog, és tényleg itt van a bizonyíték, hogy milyen jó, hogy annyit gyapáltam őket, hogy kell tudni, hogy mi hol van, merre van észak, merre van dél. Visszajönnek, és tényleg jó.
Hát sajnáljuk, a Józsi barátunk, ugye ő már elment, hogy nem járhatott az órán, biztos azért kicsit másképp szemlélte volna itt a városok elhelyezkedését. Mielőtt átadnám a szót a közönségnek, még egy kérdés, hogy ugye lehet hallani, hogy a mai gyerekeket megfogni, rendre tanítani, viselkedni, tanítani, rábírni őket, hogy vannak feladatok, igenis, amiket meg kell oldani. Tehát ugye sok szülő képtelen a gyerekét nevelni, fegyelmezni. És azt mondják, hogy hát az iskolának ez a feladata, én nem értek ehhez, szerintem nem hiszem. De hogy néz ez ki? Tehát hogyan lehet rendet, fegyelmet tartani egy osztályban, miért képes rá az egyik pedagógus, miért nem képes rá a másik, mi az, ami az egyiknél megvan és a másiknál nincs?
Mindenképpen az első sorban az, hogy én vagyok a példa. Én nekem most egy ötödikes osztályom van, és azt kértem tőlük, 27 gyerekkel, szenzációsak, nagyon aranyosak, borzasztóan szeretem őket, hogy legyetek olyanok, mint én. Ha én az órán nem veszem elő a mobiltelefonomat, akkor neked is legyen kizárva. Nekem ez alap dolog, az egy munkahely. Nekem miért kellene a mobiltelefont fölvenni óra alatt? Nekem nem szól, neki se szól. Én az asztalomon rendet csinálok. Neked miért van minden kipakolva az asztalodon? Miért van egy pulpitus? Miért van ott három darab füzet, könyv, ellenőrző, és mi az a rendetlenség körülötted? Nézd rá, az én asztalom olyan? Nem. Tehát én ebben is következetes vagyok, tudom, de most már megszokták a gyerekek, a tábla legyen letörölve, az ablak legyen kinyitva a szünetben, hogy szellőzzön, a kabátok ne a székeken legyenek hátul, mert az koszos lesz, hanem ha van szekrény, legyen bent a szekrényben a kabátom. De csak így lehet őket megtanítani. Ez az egyik, hogy én példamutatom meg a másikkal, amivel nagyon sok kollégám azért nem ért egyen, de azért kezdenek már rájönni, ahogy én beszélek, és ahogy én kinézek, én nem járok túl miniszoknyákba, mert ez egy munkahely. Én nem járok kivágott ruhákba, és nyári válfántos ruhába, mert én egy munkahelyre járok be. A gyerekek se járjanak bikini felsőbe is. Tehát amit én mutatok példát, az én személyes példámmal, én szeretném őket tanítani. Nagyon sokszor most már visszajön, nem rögtön, persze, hogy nem rögtön, szép lassan visszajön. Én se festem ki magamat egy munkahelyre. Akkor egy hetedikes vagy egy nyolcadikos se fesse ki magát, mert ő most éppen így akar tetszeni. Ne így akarjon tetszeni, de ha buli van, fesse be zöldre a haját, azt megengedjük, persze. Ezért mondják, hogy bulin teljesen más Judit néni, meg jó fej, meg vándortáborban, meg túrán. Persze, akkor lehet idétlenkedni, marháskodni, akik mondják. Én például nem szeretem azt sem, velem szemben 27 gyerekből 8 kis boci ül, mert rágózik, kérődzik. Elmondtam azt is neki, gyerekek, van, amikor nekem is a rágógumi a számba maradt, de észrevetted már, hogy egyszer is rágóztam? Én hátra rakom, és nem fogod látni, hogy szünetbe kiköpöm, ha véletlen elfelejtettem kiköpni. Én se rágozom, te se rágozzál. Buliba nyugodtan, kiránduláson nyugodtan, csak egyet kérek, hogy ne fújjad föl a rágógumit, ma az olyan biztustalan. És most erről is kezdenek leszokni. Iskolában ne gyere be sapka, vedd le a sapkádat. miért? És akkor megbeszéljük, hogy azért, mert a férfiaknál ez a szokás, meg Európában, bemegyek valahol, köszönök, leveszem a sapkámat. Lehet nagyon-nagyon apró lépésekbe kezdeni, igen, hát a szülők tudom, hogy azt mondják, hogy az iskola nevelje őket, hát mi próbálkozunk, de hát minden nem lehet, mert rengeteg személyes élményt hoz otthonról, meg tapasztalatot. Hát akkor próbálkozunk tényleg leülni, megbeszélni ketten, hárman, mert valamelyik gyerek visszaválaszolja, hogy apukám is otthon sapkába ül egész nap. És akkor le kell ülni, és akkor hát akkor játszunk el valami játékot, erre vannak az osztályfőnökök, egy szituációs játék, és akkor csinálunk egy jó pufát, ahol ott elkezdenek nevetgélni, hát igen, tényleg milyen fura, hogy a sapkába ültök egész nap.
Még annyit van úgy, volt úgy, hogy elszakad a cérnaszám?
Volt.
És akkor mi történik?
Azt hiszem 27 év alatt erre
azért biztos vagyok. Milyen esemény volt
az akkor? Az egyik esemény az nem olyan rég történt. Azon egy kicsikét utána oda voltam, de aztán rájöttem, hogy az nem volt annyira baj. Hát 27 év alatt a kétszer szakadt el, szerintem ez nagyon-nagyon kicsi dolog. De a legutóbbi, az most egy hónappal ezelőtt, az egyik hetedikes fiú azzal szakított el a cérnát, hogy az óra körülbelül negyed órája alatt körülbelül 30-szor a B betűvel kezdődő és a K betűvel kezdődő iszonyú ocsmány szavakat ugye egymás után folyamatosan mondta. Na most tőlem trágár szót, csúnya szót nem hallanak. Ez a másik, amire iszonyúan vigyázok, de magánéletben sem használom ezeket. És már elegem volt, és mondom, fejezd be, na, akkor megint. De mindez földrajz órán, tehát hogy jutott eszébe, nem tudom. És akkor leraktam a szemüvegemet, ott hagytam az osztályt, Lámhegyen kimentem, megnyitottam az ajtót, ez a harmadik emeletem volt, a harmadik emeletről nagyon-nagyon lassan, csöndbe lementem az igazgató irodába, bekopogtam, és azt mondtam igazgató, hogy ne haragudjon, nem bírom tovább. Most ő még így nem látott engem, pedig most már 14 éve ott tanítok, mi történt? És akkor elmondom, mondom, ne arra, hogy nem bírom elviselni, ha valaki az eltett negyed órában ilyen ocsmányul beszél, és nem tudom, hogy miért, mert semmi okot nem adtunk rá, sem én, sem az osztálytársai. Jó, menj föl, és küld ki. Fölmentem, mondtam, légy szíves, menj ki, miért? Mondom, menjél ki, ne zavarod az órát. De ez mindegy, iszonyú halkan és iszonyú csendben, mert ez meg egy baráti társaságból hallottam, ha nagyon ideges vagyok, akkor borzasztó lassan és nagyon halkan beszélj. Ez mondjuk úgy bevált nálam, akkor úgy azzal kezdek megnyugodni. Fölmentem, mondtam, légy szíves, menj ki, nagy nehezen kiment. Hát 3 perc múlva hallottam, hogy az igazgató is megjelent a folyoson. Attól a perctől kezdve, utána a következő napoktól, mint ezt a fiút kicserélték volna. Nem tudom, mi történt vele, azóta voltak különböző iskolai programok, oda jött hozzám a Judit néni, hát tök jó ez a gladó, hát annyira jó ez, mondom, miről beszélsz? Hát ugye Mátyás napi buli, nem lehetne minden nap? Elmentem helyettesíteni tesi órát kosárlabdázni. Mondtam, nyugodtan álljatok be, csapatválasztás, és szünetben mindig ilyen technikai tanácsokat adtam, mert hogy én is kosaraztam, de tudtam, hogy mire kell figyelni. Következő földrajzórán jelentkezik, mondom, mondjad, mi történt? Olyan jó feje Judit néni. Mondom, most? Nem, tesi órán, mondom, és most nem lehet? Hát megpróbálhatom. Szóval valami történt, szóval azt mondom, hogy mégiscsak jó, hogy elszakadt az a cérna, hát most olyan nyugisabb, meg csöndesebb, lehet, hogy észrevette, hogy azért tényleg kicsit kihúzta azt a csíkot, hogy nem kellett volna, és látja, hogy azért nem úgy reagáltam, hogy elkezdtem üvöltözni velem, ad ide az ellenőrződet, meg így, meg úgy, hanem kicsit másképp próbáltam, nagyon csöndben, nagyon nyugodtan. Utána nem tartottam szentbeszédet, igazgató úr tartott, azt nem baj, hogy megkapta.
Azt tudod, hogy ő mit mondott?
Hát nagyon hangosan mondta.
Tehát hallotta mindenki,
hallotta. Utána meg is köszöntem neki, mondom, köszönöm szépen, mert mondom, én így nem is akartam kiabálni, de hát ő már nem először ment az igazgató úr elé. De azóta épp napokban mesélte az igazgató, hogy mi történt. Másfél hónapja nem láttam a gyereket az irodába. Szóval valami hát, ha mi segítünk rajta, hogy kicsit másképp beszélünk vele, másképp viselkedünk. Hát nem tudom, ez nagy siker lenne, hogyha ez a srác egy picit tényleg megváltozna.
Tehát akkor használva válna
igen.
A másikat megemlítsük?
A másik, az pontosan nem emlékszem, az még az előző iskolámban volt, de ott is valamiért kiakadtam, de hogy miért, nem tudom. Nem lehetett akkora nagy dolog, csak azt tudom, hogy volt valami. Hát ez meg egy elég friss emlék, de mondod, hogy 27 év alatt tényleg a múltkor gondoltam végig, hogy hát. A többi, ez mind ilyen örömnapjaim voltak, és borzasztó jól éreztem magamat. Másik iskolában, meg itt is.
Jó, kérdés.
Anikó néni kérdés.
Most nem Anikó nénitől, az majd a...
Hogy zajlottak a szerebrák az iskolában, mikor Judit néni tanított az iskolában, hogy zajlottak ott a dolgok? Jól, József, de hogy zajlottak ott a dolgok?
Hát nagyon szigorú vagyok. Ahogy a Laci mondta, borzasztó szigorú vagyok, ahogy becsöngetnek, ugye jelentés. Ha valaki nem közli akkor, hogy nincs házi feladata, hát akkor arra mérges vagyok tényleg, és kapja a hiányokat. Így aztán megszokták, hogy óra előtt már jönnek, hogy elnézést elfelejtettük leckét érni. Arra azért vagyok iszonyan mérges, mert akkor abból tudom, hogy elő se vette otthon a térképét, tehát ki se nyitotta. Most erre megint kitaláltam egy új módszert néhány évvel ezelőtt, hogy amikor becsöngettek és már jelentés van, mindenkinek kutya kötelessége nyitva lenni a térképnek, annál, ahol éppen kell. Ugye egy van a táblán, a nagy fali térkép, és nekik az asztaluk van. Legalább akkor nézzen rá arra a térképre. Szóval ebbe is az elég szigorú vagyok, én azt tudom, de bejön, hál' Istennek bejön, mert megcsinálják a gyerekek, és legalább amíg elmondják a jelentést, ki hiányzik, nincs ellenőrzőkönyvvel, kicsit ránéz a térképre, hogy mégis hogy kell tartani majd ezt a topográfia térképet, ha megkapja. Szóval azért vannak ilyen kis apró trükkök, de hát ez évek alatt jövünk csak ilyenre rá.
Jó, következő kérdés.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy én nem tudom, mennyire tájékozott vagyok a tömegkommunikáción keresztül, hogy mennyire vannak a, ezek mondom, az iskolában a gyerekek megterhelve tanulása, vagy könnyítettek rajta, hogy tudjanak valahogy tanulni, mert utóbbi néhány évvel ezelőtt már az volt a gond, hogy túl vannak terhelve, majdnem szinte egész nap tanulnak, vagy nem tudom, mi van, de
hát van ilyen is, meg olyan is. Az én iskolám az egy művészeti iskola. Nekünk a három osztályban egy évfolyamon, az egyik osztály az M-es osztály, az művészeti is, ami azt jelenti, hogy délután is van órájuk. Balett, néptánc, zenei előkészítő, képzőművészet, dráma, színjátszás. Tehát nekik tényleg azért be kell osztani nagyon a munkájukat, hogy mikor hol tanulnak. Van olyan tantárgy, meg hát ugye van olyan gyerek, aki több órán keresztül tanul, akkor sem marad meg benne semmi. Persze, próbálkozunk, hogy sok mindent beletölteni a fejükben, és azért sok minden meg is maradjon. Hát van, amiből csökkentenek, van, amiből nem. Például ugye a földrajzot tudom mondani, hetedikes tananyag kellene, hogy legyen, az összes kontinens. Tehát Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Európa. Ezt tanítjuk meg 180 tanítási nap alatt, nem fér bele. Hetente egy vagy heti két órákban nem fér bele. Tehát mi egy kicsikét átalakítottuk a tantervet, mi 8-ban tanítjuk meg Európát és Magyarországot.
És az, hogy mert jól tudom, hogy nagyon szigorú feltételek vannak az iskolában, de hogy tudnak úgy egy kicsit enyhíteni, hogy ne okozza nagyon megterhelés a tanulásukban.
Hát azért arra figyelünk, hogy mindenki ugye a saját tantárgyát tekint a legeslegfontosabbnak. Hát én is a földrajzot, ez alapdolognak, hát én ezt tudom, de ugye ahhoz kell tudni olvasni és írni is. Tehát nálam az is szempont, hogy tudjon írni, olvasni, földrajzi helyesírás, azt is szoktam tőlük kérdezni. Tehát a magyart azt nagyon-nagyon kell, meg a matematikát, hiszen az kell a földrajzod. Ezt én mindig el is magyarázom nekik, hogy gyerekek, minden tantárgyat kéne egyformán kedvelni, meg szeretni, meg is tanulni. Hát persze, kinek így, kinek úgy. Hát vannak tananyag csökkentések, de van, amiben meg emelünk, tehát óraszámokat, de hát inkább sajnos egyre kevesebbet tudunk adni nekik. Én ezt nagyon sajnálom, hogy úgy egyre kevesebb, mert ezt lecsökkentjük, azt lecsökkentjük, ezt az országot nem is tanítjuk, mert minek azt. Sajnos én meg megtanítom. És akkor mondják, hogy itt én az apróbet, és mondom, nem érdekel, Európában van az is. Például a legérdekesebb, hogy a hetedikes Európa tananyagban nem volt beírva Bulgária, Hollandia, Luxemburg és Belgium, az csak apró betűs kiegészítés. Hát Európában élünk, mondom, nálam ilyen nincs gyerekek, az is ugyanolyan nagy betű. Tehát próbálnak csökkenteni, csak nem észszerűen csökkentenek. Mi meg tanárok, hát azért belevesszük azt is, meg hát biztos a verseknél is van így a magyarosoknál, hogy kevés verset kéne megtanulni, de én tudom, hogy az én iskolámban azért nagyon sok verset tanítanak a gyerekeknek. Sokat. Sok a kötelező olvasmány, nem baj, olvassanak. Olvassanak.
Egyébként itt a probléma is olyan, rádióval, televízióban hallom, hogy nagyon nem tudnak úgy olvasni, hogy szeretek olvasni, de nem, hát inkább ezek nagyon előtérben lettek, ezek a videók.
Persze, számítógépek, persze.
Aztán hát így ez nagyon.
Egyébként a gyerekek azt mondják nekem, hogy nagyon nagy a követelmény, erős iskola, sokat kell tanulni. Zárójelben hozzáteszem, ha jól emlékszem, 4,4 az iskolátnak.
Igen, azt hiszem olyan, igen.
Tehát valahogy úgy van. Ha visszagondolsz a te gyerekkorodra, lényegesen kevesebb volt akkor a megtanulandó
feladat? Igen, biztos, kevesebb, biztos, hogy kevesebb.
Ilyen terhelés mellett, gondolom te amellett tudtál gyerek lenni. Most akkor azhoz még hozzátartozik, hogy amikor mi gyerekek voltunk, mert nagyjából hasonló korúak lehettünk, akkor viszonylag még volt hol játszani, tehát volt tér. Játszani. Hát nem is túl nagy, igen, de még Budapesten még voltak rundok, voltak ilyen kisebb zegzugos utcák, ahol még úgy eljátszhatott egy gyerek. Ma már nem. És akkor ráadásul ott van, legalábbis ugye én is a médiából hallom, hogy nagyon nagy a követelmény, és sok esetben belegondolok, hogy egy pesti gyerek hova mehet lejátszani, hol tud kikapcsolódni, hol tudja megérni a gyermeki világát. Ráadásul, ha nyáron még táborba se tud elmenni, vagy egyik nagymamája sem lakik vidéken, akkor ez egy kész katasztrófa, mert mire fog emlékezni gyerekkorában?
Így van. Ezért csinálom én is azt, hogy minden szombaton, vagy minden második szombaton túrázni viszem őket. De lusták, iszonyú lusták. De az is egy eredmény, az idén például nagyon sok gyerek jött kirándulni, nagyon sok osztályban tanítok, és mindegyiknél elmondtam, hogy egyszer legalább jöjjön az egész osztályára. És volt olyan, hogy eljött az egész osztály, és azt mondták, hogy milyen tök jó, máskor is jöhettünk? Mondom, miért ne jöhetnétek? Tehát én ezért csinálom ezt is, ezt a túrázást, hogy menjünk, gyertek, ne otthon a számítógép előtt üljetek, gyertek ki a levegőre, elmegyünk 8-kor, 9-kor, elindulunk, 2-3-kor már otthon is vagyunk, legalább levegőn vagytok. Igen, mert semmi, arra nincs idejük, hogy játszanak, meg külön órákra mennek, ide megy, oda megy, korrepetálás, minden, hogy még jobban tudja az angolt, akkor vívás edzésre megy, focira megy, judóra megy, mindenhol, az is jó, csak tényleg nincs ideje játszani. Igen, én is sajnálom őket, nekem nagyon sok kereszt gyerekem van, kisebbek, nagyobbak, és időnként megkérdezem, hogy játszani szoktatok? Hát, keresztmama, arra nincs idő.
Meg talán, meg egymás között is szégyelnék talán, hogy egy ötödikes azt mondja, hogy ő hazament és játszott.
Hát lehet, nem tudom, lehet, hogy ez is van, nem tudom. Annyira azért, hogy nem látok úgy bele, tehát annyira nem vagyok velük, de az is elképzelhető.
Én azt tudom, hogy én 8. osztályos koromig játszottam. És amikor tudtam már, hogy felvettek a középiskolába, ugye 8. kiballagtam, akkor utána a villanyvonatomat meghagytam, ha jól emlékszem, a többit pedig kidobtam. Tehát nálam mondjuk ez volt a váltás. Na most ugye szó esett arról, hogy Hunyadiban vannak bakancsosok,
igen.
Talán még mindig így nevezik
magukat, akik
túráznak. Egyik alkalommal a dobogókörre tartó buszon futottunk össze, amikor a gyerekekkel mentetek, egy pár pedagógus ugye kísértétek, mi máshova tartottuk, egyszer egy május elsőjei túrán is eljöttök. Na most, amikor több napos van, mert itt igazából ez az érdekes, amikor több napra mentek el kirándulni, túrázni, akkor milyennél válik az az Ercsényi Judit, aki ott az iskolában egy határozott, karakántapra esett pedagógus?
Hát egy kicsikét más ott az Ercsényi Judit, mikor egy ötnapos vándortáboron vagyok, az idei lesz azt hiszem a 22-dik, ha jól számolom. Ha voltam már télen is, nyáron is, mindegyik nagyon-nagyon szép. Teljesen más, én akkor tényleg esténként beállok velük. Hát focizni nem, azt nem szeretek, de kosárlabdázni, számháborúzni, mindenféle vetélkedőt a barátnőmmel, akivel együtt megyünk, kitalálunk, de olyanokat, hogy kérdeznek, hogy a cukrászda mikor van nyitva, mint az este 10-kor. Tehát a fél falut fölverik a gyerekek, az igaz, de ebben megcsinálnak, mert ki a legidősebb parasztnéni a faluban. Elmennek Juliska nénihez, megkérdezik, mikor volt a születésnap, és borzasztóan élvezik, és utána, hogy milyen jó volt. Mert teljesen más vagyok, igen, hát akkor nem olyan. De azért ott is azért van szigorúság, mert a térképet meg kell tanulni, hogy hogy használom a térképet, és minden nap azért más gyerek vezeti a túrát, megmutatom, hogy itt állunk, hová szeretnénk menni, hát van olyan, amikor teljesen fordítva tartja a térképet, és akkor hagyjuk, hogy egy kilométerig menjünk úgy, bemegyünk a Bozótosba, és akkor kiderül, hogy hát abszolút rossz a térképtartása, akkor elő az iránytűt, a tájolót, magas lesse, menjél föl, nézzed meg, de mikor meg idétlenkednek, akkor azért van olyan, hogy este 11 óra van, most már tessék lefeküdni, lámpaoltás, másnap korán megyünk, 30 km gyalogulunk meg 40-et, és akkor nincs lemaradás, nincs nyafogás, mert el kell menni, és vissza is kell érni vacsorára. Tehát van, amikor ott is azért szigorú vagyok, de ők ezt tudják.
Igen, éppen ezt szeretem volna kiemelni, hogy tudomásom szerint bizony volt 40 kilométeres, és méghozzá jó meleg volt. Rá.
Forró nyárban lent voltunk, Baranyában, és Pacáról, bőszén fára a szarvas rezervátumba mentünk el, hegyen, völgyön, hát odafelé 20 km, hát mi az nekünk, elmentünk, és visszafelé majd jövünk busszal. Hát igen, de rossz volt a menetrend, a busz nem jött. Már elment egy órával ezelőtt. Következő mikor jön? Holnap. De a vacsora meg volt rendelve, nem lehet azt csinálni, akkor mobiltelefon még jó, hogy ez létezik azért most már a világon. Fölhívtuk Katicat anyát, és mondtam, Eszter, ne haragudj, valószínű késni fogunk. Miért? Hol vagytok? Bőszénfám. De hánykor jön a busz? Hát mondtam, a busz az reggel jön. Értetek? Menjünk most. Szó nincs róla. Nem, mondtam, megyünk vissza. Hányra értek? Mondom, olyan 7:30-8. 3:30-kor ott voltunk.
A gyerekek, képletesen kérdezem, hogy megszavazták? Hogy menjünk vissza, tehát magyarán mennyire örültek, vagy mennyire kellett, hogy
üstörültek. Nagy választás nem volt, megmondtuk nekik, gyerekek, nincs busz, vissza kell mennünk, mit csináljunk?
Na milyen ötletek volt, mert gyerekek kipolcsatlanak.
Nem volt ötlet, de hát volt ötlet.
Semmi, hogy taxit hívjunk, vagy repülő, vagy
ilyesmi. Stoppolunk ez adna, és akkor mondta, tessék itt a térkép, és akkor letettük a földre, és akkor nézzük meg, ha ugyanezen megyünk, ugyanennyit teszünk. Ha egy picikét másik úton, nem biztos, hogy oda találunk, mert ezt a jelzést nem láttuk. Ez nem egyértelmű. Na akkor jártutat a járatlannal el ne hagyj. Hát azért azt megnéztük, hogy melyik a jártút, és akkor tényleg egy picivel tudtunk rövidíteni, nem sokkal, és akkor mindig mondani, látjátok, milyen ügyesek vagytok. Ez szenzáció. Már itt tartunk.
És az, hogy úgy nézett ki, amikor kezdtek hőssé válni a gyerekek, tehát 30-33-30.
Körülbelül valahogy ott, mikor már egy-két ilyen vadászházat látunk, hogy emlékeztek, mikor elindultunk, ők voltak itt, ez az autó már itt áll, már itt vagyunk, és akkor kezdtek örülni. És ilyenkor a legérdekesebb, mikor már másfél kilométer volt, ha a gyerek elkezdett rohanni. Volt bennük elég, mondjuk én alig bírtam a lábamat emelni, bevallom, iszonyú fáradt voltam, de hát ugye én nem adhatom föl, tehát mindenképpen mentünk, igaz, hogy leghátul is közben beszélgetni kell velük egyfolytában. Csak ne kajáról, mert akkor mi egyre éhesebbek lesznek, és akkor mondtam, hogy hát igen, meg ezt csináltuk, azt csináltuk, a múltkori táborban mi volt, tehát ilyen régi emlékeket kell előhozni. És akkor mentünk, akkor meglátták már azt a táblát, ki volt írva, hogy pancsak, de az őrültek elkezdtek futni. De hogy volt bennük erő? Visszaértünk 40 kilométer, hát a házaspár el volt tájulva, kaptunk is egy dedikált könyvet Eszteréktől, azóta is emlegetnek minket, bárki megy, mert visszahallottuk másoktól, leültek vacsorázni, este 11-kor veszekedni kellett, hogy menjetek már zuhanyozni, feküdjetek le. Fociztak, kimentek az állatokat megetetni, vagy ilyen majorságban voltunk, nem bírták magukat lecsendesíteni. Másnap újból indultunk, akkor csak 20 kilométeres volt, de hát az laza.
De akkor előre megnézted a buszt.
Nem, akkor abszolút tudtam, hogy gyalog akarok menni, de az volt általában a legnehezebb, az mindig a hét közepére tesszük szerencsét. Nem a legelő és nem a legutolsó napra, ez is pont középen van. Nem gondoltam volna, hogy ez 40 kilométer lesz, de nagyon-nagyon-nagyon hősök voltak, és nagyon-nagyon büszkék azóta is rá tényleg.
Hát gondolom, egyébként két hónapja egyik vendégünk Fügedi Jubul volt, aki barlangász túratáborokat vezetett, és ugye ő egy olyan típusú ember, hogy nagyon szereti a természetet, de a turista utat nem. Csak így torony rá.
Igen.
És a gyerekeket mindig olyan helyre is viszi el. Na most ő mondta, hogy egy pár év táboroztatás után rájött, hogy a gyerekeket lehetetlen elfárasztani. Tehát ott lent Szőlősardóban voltunk, visszaértünk az egyik túráról, árnyékban 35 fok, mindenkinek lógott a nyelve, a gyerekek 5 perc múlva fociztak, kergetőztek, játszottak, meg ott ültünk és léheptünk.
Igen, igen. De én például nem olyan vagyok, mint az Ubul, én nem merek járatlan útra menni. Nem, én mögöttem ott van 20 gyerek, én nem érzem magamat olyan biztosan, hogy tényleg nézem és toronyirát megyek. Én csak a járt utakon, időnként egy picikét a csalitosba, de nem nagyon merek.
Jó, róla annyit kell tudni, hogy neki nagyon jó helyismerete van azon a terepen. Kérdés, akár túrázásról, pedagógiával kapcsolatban, vagy gyereknevelés, itt most minden terítéken van.
Nincs saját gyermek?
Nincs. A családom elég nagy, és ellátnak ők gyerekekkel. Meg hát az iskolában az a sok-sok gyerek tényleg.
Magáim,
igen, igen. Nekem a régi tanítványaim most ugye a számítógépen előjött az az IVIV, ez a kapcsolatháló, amit azért hadd mondjak el, hogy borzasztó büszke vagyok, és kihúzom magamat, hogy aki ezt az egészet Magyarországon kitalált, az az én tanítványom volt. És valószínű, hogy én adtam az indítatást a számítógépes tanfolyammal, ami még harmadikos korában kezdődött a híres Medve utca iskolában, úgyhogy a bátyám becipelt egy számítógépet, és mondom, hát kezdjünk el akkor egy szakkört.
Most már pillanat, miről van pontosan
szó? Ez az IVIV. Ez IVIV a számítógépen, ez a kapcsolatháló, hogy beírod a nevedet, sokan fönt vagyunk, és kik itt ismer. És olyan 660 ismerősnél tartok, aminek kb. 90% a tanítványaim, és a világ különböző pontjáról jönnek, hogy csókolom, tanárnő. Lehet már azt mondani, hogy szervusz, Judit néni, 35 éves, és akkor írja, hogy két gyerekem van, a nagyobbik most megy elsőbe. Szóval olyan nagyon-nagyon jó dolog, és tényleg, hát nekem is sok gyerekem van.
Tehát akkor te az IVIV-nek vagy az ősanyja?
Hát nem tudom. Az ősatya a Zsolt, és hát lehet, hogy én vagyok, igen, aki kezdte.
Jó, további kérdés. Akkor egy picit visszatérek a pár évvel ezelőtti múltra, hogy milyen érzés volt, milyen élmény volt, és hogyan zajlott ennek az iskolában a háttere, amikor oda mentek gyerekek beírógéppel, beültek az osztályba, és három hetente egy-egy napot együtt tanultak.
Hát az egy különleges élmény volt nekem is, meg a gyerekeknek is. Az is elég sokszor előkerül, hogy mostanában miért nincsenek ilyen gyerekek, nem szoktuk őket meghívni. A gyerek ez egy időben volt, mert ugye a nagyobb testvérem mesélte, tehát innen jönnek elő. Hát tényleg ez egy különleges kezdeményezés volt tőlünk, és hát tényleg mind a két igazgató azt mondta, hogy hát persze, próbáljuk meg. Nagyon-nagyon féltem, hogy milyen lesz, mikor megjelennek, a mi gyerekeink mit fognak hozzászólni. Azt tudtam, hogy téged nagyon szeretnek, meg a kicsivel állandóan kapcsolatban vannak, de hát te nem ott ülsz bent az osztályteremben. Hát közel harc volt, hogy ki fog ki mellé ülni. Hogy most a következő órán én mellé üljön a nem tudom melyik kislány, aki jött. Szóval harcoltak, hogy itt hárman is elférünk ebbe a padba. De az is érdekes, hogy volt olyan kolléganőm, aki azt mondta, hogy hozzám ne jöjjenek be. Mondtam, jó, semmi gond, mondtam, ez úgy megy gyerekek, hogy jönnek hozzám, meg még másik két kolléganő is mondta, hogy nyugodtan. Nagyon, na, én örültem neki, és aztán ugye egy óra után így megnyugodtam, hogy láttam, hogy a hunyadisok ott kézzel fogva viszik őket a folyosón körbe, levitték a tornaterembe, az ebédlőbe elvitték őket, kivitték az udvarra, és akkor utána mesélték, hogy olyan helyesek voltak, hogy megmutatták, hogy hogyan kell az írógépet használni. Jöttek a szülőktől is visszajelzések, hogy tanárnő, ez micsoda ötlet, nagyon jó. Meg azt hittem, hogy meg mit fognak mondani, de mondták, hogy nagyon jó volt. És a legérdekesebb, hogy ugye a 2000-ben volt ott a Hősök terén a nagy koncert, ahol az egyik kislánya,
a
Zsuzsika, mert ő is volt nálunk, a Zsuzsi ott énekelt, és a mi hunyadis lányaink is ott énekeltek, és oda mentek hozzá. És büszkén mesélték, hogy Judit, nél tetszett látni a tévébe. Mondtam, igen, meg is könnyeztelek téged is, és a Zsuzsi is. Igen, nagyon, nagyon, nagyon büszkék voltak, hogy mi ismertük a Zsuzsit, mert itt volt a mi iskolánkban. És akkor volt egy kiállítás is nálunk, attól is féltem, hogy jaj, mondtam, mit fognak itt szólni a gyerekek. Hát úgy irányították ott a vendégeket, hogy tessék pogácsát venni, és a kezébe adta. Nem kellett nekem azt elmagyarázni, hogy add a kezébe a pogácsát, meg a vizes poharat. Szó nélkül, ott mindenki nyűsgött. Sajnálom, hogy ez abba maradt, de van még bennem olyan, hogy azért jó lenne még kicsikét ezt folytatni. Mert én úgy érzem, hogy ettől a mi gyerekeink nagyon sokat tanultak, hogy hogyan kell viselkedni a másik gyerekkel. Úgy, hogy Anikó is mondta, hogy van ilyen gyerek, meg olyan felnőtt, van ilyen is, olyan is van. Hát miért ne? Hát ugyanolyan velünk egyidős, megbeszélték, hogy ki hogy tanul. Tudom, hogy voltak itt a Vakodában a csörgőlabdán, azt hiszem, ugye? Jaj, igen. Köszönöm szépen. Csörgőlabdán. Hát azt akarták, hogy csináljuk mi is olyat a tesiteremben. Olyan jó volt, de ők is kipróbálták.
Egyébként tulajdonképpen nyugodtan lehetne, mert egy ugyanolyan sport, hát ráadásul nagyon sokat fejlődhetnének általam.
Persze. Meg volt olyan, hogy mesélték, hogy találkoztunk a nem tudom kivel az utcán. Mert itt az egyes villamossal mentek, a villamoson is köszöntem is neki, és mondtam, köszöntem, és mondtam, hogy te ott voltál velünk a Hunyadiban.
Szóval hát akkor ilyen jó. Mélyen
igen,
érdemben.
Igen.
Mit gondolsz, hogy az a pedagógus, aki ezt elutasította?
Nem tudom, hogy miért. Nem is akartam tőle megkérdezni, nem tudom. Az olyan fura volt. Nekem rosszul esett, hogy azt mondta, hogy hozzám ne jöjjenek be. Miért?
És még azóta is? Ilyen lehet ilyen?
Nem tudom, mert azóta, hogy nem volt érdemben. Ilyen. Ő ott rögtön az elején mondta, de ő volt az egyetlen, ez is olyan érdekes. A többiek mondták, hogy nyugodtan, persze, mikor jönnek, legközelebb is, mondtam, igen, jönnek. És akkor már várták kint az aulában a gyerekek, meg a kolléganők is mentek, hogy jönnek, azt hiszem kis busszal jöttek, volt még a kis busszal jöttek.
Hát igen, meg sokszor egy villamossal.
Igen, meg villamossal is.
Talán legelőször jöttek kis busszal, ha jól emlékszem.
Teljes izgalomban voltak, hogy jönnek a vendégeink.
Hogy lenne ez folytatható továbbiakban?
Hát ugyanúgy, más... mint annak idején is, hogy azt hiszem hatodikosok jöttek talán.
Hatodikosok voltak,
és az én gyerekeim is hatodikosok voltak. Tehát én ugyanúgy nagyon szívesen, most is nekem ötödikes osztályom van, tehát én nagyon szívesen ugyanígy folytatnám, hogy jöjjenek ötödikbe, aztán jövőre jöhetnek megint hatodikbe, egyszer-egyszer.
Azt tudom például, egy ilyen tükör példa,
igen?
Tehát két éve vagy hogy volt, a Gödöllői egyik iskolából 11-es tanulók jöttek, tehát már elég nagyok voltak, és ide az intézetbe jöttek, végig mindenhova. Én tudom, az egyik idős bácsi még sokáig emlegett, mi van a Dorival.
Aha.
Mert hogy ilyen szép találkozás volt, és nyilván a fiatalok számára is ez a szociális gyakorlat volt tulajdonképpen.
Amikor
iskolából ide jöttek.
Igen, én azt hiszem, hogy ez a példa, bocsánat, hogy ez a tanár, hogy aki, tehát itt ilyen sajnos előfordul egy-egy iskolában, máshol is, ahová pedig járnak gyerekek, tehát nem látó gyerekek, középiskolában is, egyszerűen elzárkoznak, valószínűleg a személyiségből adódik az a gátlásosság. Mm-hmm. Tehát a saját gátlásosság, ők igen, félnek jobban. Igen. Nagyon sokat, mi a közlekedés között biztos, Laci, te is sokszor találkoztál, én is, hogy egyszerűen nem azért nem segítenek, vagy rosszul segítenek, szóval ez egy más, bár én azt gondolom, hogy minden segítség jó segítség, hanem egyszerűen félnek, nem tudnak, hogy hogy kell. Én azért nem szólok rá senkire se, hogy ne így tegye, még legutóbb sem, csak egy jelre tettem példaként mondom, tudom, hogy sokan tudnak hasonlót, hogy például tehát a rendelőben úgy segített a doktornő vagy akárki, és nem először találkoztam vele, hogy az egyik szobából a másikba úgy kísért át, hogy szembe állt velem, megfogta két kezemet, és úgy hátrálva húzott maga után. Na most alapvetően szólnom kellett volna neki valószínűleg, hogy ne haragudjon, de majd fog, ne így. Egyszerűen nem voltam, úgy voltam fel, és ezek után mondjuk megkérdezte, mikor kijöttem az öltözőbe, azt mondja, az öltözködés akkor már fog menni egyedül. Na most ez, szóval ez most tényleg csak azért mondom el, hogy és azt hiszem az egészségügyben találkozunk legtöbbször ilyen rettentő példával, hogy nekünk, akik nem látunk, bizony nagyon sokszor még ezt a fajta viselkedést is szokszó nélkül kell tűrni, mert szóval, ha bármilyen formában mondom, megbántódik valószínűleg, és utána még úgy sem fog segíteni, tehát olyan kárlás áll benála, hogy ne észított. Szóval ezt csak azért mondom, hogy ez egy érdekes dolog, szóval lehet valakinek akárhány diplomája, vagy bármi, szóval ha nem tudja azt az ösztönös, természetes segítségnyújtást vagy viselkedést, akkor tehát sokszor a neked nyilván tanult emberek rosszabbul segítenek, vagy elzárkodottabbak. Tudom, általános tőle nem szóval, de az egyszerű emberek körében többször találkozunk, hát egy természetesen. Igen.
Viselkedés. Közben bevallom őszintén Juditot egy picit, hogy megpöccintettem az ujjammal. Én vitatkoznék ezzel. Én azt mondom, hogy ha nem jól segítenek, akkor igenis meg kell mondani. Normális hangon, értelmesen és elmagyarázni, hogy mi jó, ugyanis így konzerváljuk azt a tudatot, ami rossz. Tehát én nekem bizony mondták azt, hogy a többiek, hogy hát ha átadják a villamoson az ülőhelyet, ha nem akarnak leülni, akkor is leülnek, mert pont. Mondom, én nem ülök le. Megmondom, köszönöm szépen, ám szoktam utazni.
Te még ennyivel fiatalabb vagy.
Egyformán fiatalok vagyunk, de végül is nem baj. Tehát szörnyen rossz lenne, hogyha minden ember egyforma lenne. Úgyhogy én csak ennyit akartam közbe szúrni, és akkor Judit... Jó, további kérdés.
Kérdezek én, mi a kedvenc kirándulóhelyünk?
Nem tudom pontosan, hegyek. Hát a hegyek, de aztán bárhová, soproni hegyek, a nővérem például ott lakik, én azt szeretem. De most például Aktelekre viszem vándortáborosaimat, Baranya megyében laktam, azt is nagyon szeretem, azt a vidéket, a meccsek, de a Bakony is. Tehát ilyen nagyon kedvenc, nincs minden, amit Magyarországon.
Annyit a Aktelekhez hozzátennék, nem tudom, be van-e tervezve a hosszú túra.
Igen, néz ki. Igen,
mondjuk nem olcsó, de igen. Úgy gondolom, hogy az biztos élmény lesz a gyerekeknek.
Be van jelölve az is, igen.
Ott voltál már a hosszú
túrán? Nem voltam, most készülök a két napos alatt, egyik nap kell mennem úgyis Miskolcra, és akkor Miskolcon megyek fölfelé, egész föl megyek Aktelekre, Jósvafőre, körbenézek minden, amit elgondoltam, megnézem. Én minden vándortábor előtt pár hónappal végigjárom a nagyobb helyeket, tehát a túraútvonalakat nem, de nagyobb helyeket, hogy lássam, hogy ha innen elindulok, hová fogok visszajutni, és mindent megbeszélek az útvonalakkal.
Van GPS-ed?
Nincsen.
Mert Tamásnak elég szép útvonalgyűjteménye van, igen. Ami esetleg téged segíthet, mert neked nem kell nyitó térképpel menned, mert igen. Te már tudod a ráckét, de nem árt, ha van segítség.
Nem árt. Hát nem tudom.
Jó. Tehát akkor olyan konkrét hely nincs.
Nincsen.
Tehát kint a levegőn, télen, nyáron.
Hát én a budai hegyekben lakom, nekem az is a kedvenc, tehát minden, ami a hegyekben, de dobogók is, hát bármi. bármit tényleg. Pacsmagi halastavak lett Tolnában, tehát ott is egy vándortávoli rész, és ott is aztán bejártuk a vidéket. Szóval Magyarországon bárhová.
Most, ha Borsodban jártok, akkor nagyon ajánlanám nektek, hogyha egy maradandó emléket szeretnétek szerezni, hogy kelet felül mászátok meg a Tolvai hegyet.
Megnézzük azt is.
Na most, ha azt megnézitek, akkor nagyon bekikerülitek. Igen, mert az, ha jól emlékszem, van 320 méter hosszan, kb. 170 méter szintetesség. Na most azt mi megjártuk, szerencsére nem fölfelé, nem lefelé, tehát körülbelül egy ilyen lépésnél ekkorát kellett lelépni.
Lesznek kezdő turistáim is, tehát a bakancsosok között vannak ötödikesek, akik először jönnek. Tehát egy kicsit arra is kell figyelnem, mert jön öt kezdőm, lesznek gimnazistáim is, tehát azt is meg kell.
A Telekes völgy nagyon szép. Tehát, igen, tehát annak a romantikája van, a kőpatak. Na, akkor lépjünk egy kérdéssel tovább. Mi az, ami várható az elkövetkező 5-10-20 évben? Milyen változás elé néz a pedagógia, az életnek a fejlődése, a civilizáció fejlődése? Ugye hát a számítógép azért egyrészt nagyon megváltoztatta az oktatás jellegét, az egész életet. Mi várható még? Hogyan lehet ezzel lépést tartani? Sok esetben talán, ugye már régen emlékszem, ilyen fekete négyzet volt a szén, tele volt ilyen kockákkal Magyarország hegysége, ugye ezt most ki kellett onnan radírozni, mert már az
egy-kettő van csak, igen.
Tehát minden változik azért.
Hát minden változik.
Országhatárok nem ott vannak.
Hát azok is máshol vannak, térképjelek más, mint amit én tanultam, meg kell tanulni.
Tehát hogy lehet ezzel lépést tartani?
Hát állandóan kell mindent figyelni. Tehát minden. Tehát vannak a térképek közül is, van egy osztályban háromféle térkép, négyféle térkép jellel. Tehát állandóan, az nem lehet, hogy egyszer ezt már megtanítottam. Mindent ugyanúgy kell figyelni. Tévé, rádió, számítógép, internet. Hát nagyon nehéz, hogy mi lesz. 5-10 év múlva fogalmam nincsen. Nem tudom. Én nagyon szeretném, ha nem mennénk el teljesen a gépek felé, mert nekem időnként már túl sok ez a számítógép. Tehát az már sok.
És a paragrafus, a rendelkezés,
hát az
a minisztérium
borzalom, hát az meg borzalom, hát arról ne beszéljük.
És ezt hogy lehet bírni?
Hát kérdezik a kollégáim is, hogy bírom, hogy most is volt egy húzós egy hónapon, minden héten kétszer mentem továbbképzésre, és mindezt mind mosolyogva végigcsináltam, és ott vagyok délutánonként, és írom a különböző minőségbiztosítási akármi rendeletek alapján, amit kell csinálni, meg táblázatokat szerkeztek, de hát úgy kell hozzáállni, hogy sajnos ezt meg kell csinálni, minél előbb túlesek rajta, az annál jobb, és utána még van időm egy picikét mondjuk mással is foglalkozni. Biztos, hogy egyre több a papírmunka, egyre többet kell csinálni. Én borzasztóan sajnálom, hogy egyre kevesebb időm marad olyanra, hogy még valamit pluszba szervezzek, meg előkészítsek az óráimra, de azért igyekszem minden táblázatot megcsinálni nagyon gyorsan, számítógépbe beülni, megcsinálom, átküldöm, hogy utána akkor elkezdjek gondolkozni, hogy másnap mit fogok tanítani, és mit szeretnék velük megbeszélni. Rengeteg, nagyon-nagyon sok van, de hát meg kell csinálni, nincs mese.
Ha jól emlékszem, talán te mondtad, hogy ti pedagógusok talán jobban várjátok az évvégét, mint a gyerekek.
Igen, évvégére borzasztóan elfáradunk. Nagyon-nagyon elfáradunk, mert nagyon figyelünk arra, hogy mindent bele tudjuk tölteni a fejekbe, hogy ne maradjon ki semmi, mert mondjuk nyolcadikos és megy gimnáziumba, nehogy úgy kezdjük, na ezt se tudom, meg se tanították. Szóval bennem van egy ilyen is, hogy nyolcadikban én már május végére mindent be akarok fejezni. Nekem még ne kelljen júniusban is valamit tanítani, mert akkor hát mi marad meg? Semmi sem. És akkor minden versenyek vannak, vetélkedők vannak, gálák vannak, tehát nagyon sok minden van év végén. Igen, addig elfáradok én is, osztálykirándulás, megszervezni, az osztálykirándulás olyan legyen, hogy minden gyereknek élmény legyen. úgy menjen haza, és az emlegesse még jövőre is, meg 3 év múlva is. Tehát mi ebbe fáradunk el, hogy tényleg annyi mindent szeretnénk a gyerekeknek, és tényleg mindannyian ilyenek vagyunk, hogy élmény legyen neki az iskola, és utána mindenre nagyon-nagyon szívesen emlékezzen vissza, hogy emlékszel, milyen jó volt, meg ez volt, az volt. Tehát, és tényleg az a tankönyvet azért használja egész évben, hogy sok anyag, ismeretanyag megmaradjon a fejébe, és hát nagyon-nagyon szeretném, ha tényleg megmarad, de nem csak egyik óra a másikra, hanem évekre visszamenőleg mindent megtanuljon.
Tehát azért optimista vagy, hogy azért ja, még igen, lesz időt tanítani
maradni? Igen, 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 nagyon optimista vagyok.
Hát azért téged igen. Az iskolán belül is különböző kiállítások szervezésével, meg egyéb ilyen igen, szervező munkával azért úgy tudom, hogy terhelnek.
Hát igen, meg hát fiam, hogy erre jelentkezem is, szóval. De én ezt élvezem. Tehát élvezem azt, hogy a gyerekeknek tudok csinálni egy olyan kiállítást, ami megkérdezi, hogy mi az a centrifuga, hát ő nem látott még ilyen. Mi az, hogy mosószappan vagy mángorló? Én technikatörténeti kiállítást csináltam, hát a kerületben és aztán Budapesten egyedülálló volt, de hát olyanokat hoztak össze, meg én is, amiket összeszereztem, hogy csodájára jártak a gyerekek is. De ezt élvezem, ezt senki nem kérte meg rá, hogy ezt csináljam, én ezt kipattant az agyamból, megcsináltam, és örülök, hogy a gyerekek ezt láthatták. Mi az, hogy lemezjátszó? Van olyan gyerek, aki nem tudja, mi az, hogy lemezjátszó.
Ha megkerestél volna, nem tudom, volt szenes vasalót?
Volt. Vasalóban mindenem. Kukoricacsuhé vasaló is volt.
Jó, mert azzal tudtam volna szolgálni.
Majd legyen jó.
Kérdés?
Nem,
mutas. Mennyire vagy elégedett az eltelt évekkel, mit csináltál volna másképp, hogy ez a kérdés visszaköszön, illetve boldog vagy-e? Úgy éled-e meg az életedet, ahogy jó, ahogy szeretted volna?
Hát volt egy-kettő zökkenő, ami hát aztán biztos minden ember életében vannak zökkenők, de én úgy érzem, hogy tényleg olyan nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon jól érzem magamat, van tényleg körülöttem a családom, óriási nagy baráti köröm van különböző csoportokban, mert azért elég sok mindennel foglalkozom, még a tanításom kívül, szóval én nagyon jól érzem magamat a bőrömben. Most az utóbbi 2 évben kifejezetten jól érzem magamat. Azzal, hogy kaptam ezt a nagyon aranyos osztályt, ezzel úgy még inkább föl vagyok dobódva. Tényleg, szóval én meg vagyok elégedve.
Mert pár évvel ezelőtt volt egy osztályod, ugye, amit hát úgy volt, emlegettél, hogy...
Nagyon nehéz osztályom volt. Az azért volt nehézük, az előző osztály volt, 8. korukban kaptam meg őket, és 7. korukban tanítottam heti 1-1 órában. Tehát nem ismertem őket, borzasztó nehéz volt. Én próbáltam valahogy úgy kapcsolatba kerülni velük, mint egy osztályfőnök, csak ugye az volt benne a rossz, hogy az előző osztályfőnök is ott volt még az épületben. Tehát őnekik is borzasztó nehéz volt, hát természetes, hogy ott van a régi osztályfőnök, de itt van egy új, most akkor minek van egy új is. Szóval ez bennük is egy ilyen kavarodás volt, nekem is kavar volt, de hát végigvittem azt az 1 évet. Nem volt egy leányálom. De volt előtt olyan osztályom, hogy 4 évig nagyon-nagyon nehezen bírtuk egymást, és sokat szenvedtünk egymással, sok mindent tanultam is tőlük, hogy kell viselkedni, ha így vagy úgy reagál. De például múltkor is bejött az egyik gyerek abból az osztályból, és hozta az elsős kislányát megmutatni, a Judit néni elhozta megmutatni a lányomat.
Nem véletlenül.
Igen, szóval ez meg van jó dolog, hogy na, de mégiscsak érdemes volt annyit veszekedni, killódni velük.
És abban az 1-2 óra szabad időben, mi a rendelkezésedre áll?
De azért beleszorítok mindent. Hát én
színházba szoktál járni?
Színházba járok, koncertre járok, rengeteget olvasok, és hát én patchworkozok, ami azt jelenti, hogy foltvarrást csinálok. Hát ami nem egy egyszerű varrás, mert nem ilyen nagyobb darabokat, hanem mondjuk 2x2-es négyzeteket szabok, varrok, összeállítok, festem az anyagokat. Hát szóval...
És ebből mi ruha lesz? Vagy
hát ebből lehet ruha, francia ágytakarótól kezdve bármi, táska.
Ez hobbi?
Hát ez hobbi, igen, ez hobbi. Nem, ez hobbi. Hát családom, illetve az összes baráti köröm ilyeneket kap ajándékba, illetve hát valaki kéri, hogy csináljam meg neki ezt, meg ezt, akkor olyan csinálok. Kiállításokra viszem a munkákat, kiállítást szervezek ilyenekből is, határokon túl, meg határokon belül, szóval
ez is vele. És ezt kézzel a géppel?
Hát főleg kézzel, mert az az igazi. Igen. Kicsit Lukas az ujjam hagyja, igen. Mm-hmm. Mert hát ugye este 9 után a varrógépet már nem hajthatom odahaza. Este 9-ig gyorsan mindent varrógéppel megvarok, és akkor utána kézzel, éjfélig.
Elnézést, ott a tudatlanságom, de mi ez a foltvarrás?
Foltvarrás.
Foltvarrás.
Én a Magyar Foltvar utcának voltam a titkára 8 éven keresztül, ez egy 800 fős egyesület. És hát elég komoly munkát csináltunk, mert újságot is szerkesztettem, tehát azt is csináltam, meg a titkári teendőket. Tehát 800 nőt kell elképzelni, mondjuk 3 vagy 4 férfi tagunk van, akik varnak. Tehát azért 800 nőt együtt azért elég érdekes. De ez szenzációs, tehát megint egy óriási baráti köröm ebből lett, és az ország különböző pontjaira, ha elmegyek, akkor igen, mit szerezünk neked? Szállást, ebédet, tehát bárhová megyünk. De hát tehát voltak ott aztán ilyen mindenféle kis összetűzések, akkor kiállításokat kell megnyitni, ide menni, oda menni. Tehát ezt is élvezem, és ezzel is járom az országot, mert azért külföldre kevesebbet tudok ezzel menni, mert azért napúzósabb. De csinálunk olyan munkát, most egy izraeli-magyar körvarrást csináltunk, és most jön a kanadai-magyar. Tehát mi varrunk magyarok, kiküldjük Izraelbe, az izraeliek hozzávarnak, visszaküldik, mi hozzávarjuk, befejezzük a munkát, és ebből volt ősszel egy, hát tényleg, hát ez büszkén mondom, hogy nagyon-nagyon szép kiállítás az iskolában, gyönyörű szép, a izraeli kultúratasé nyitotta meg. A gyerekek zsidó táncot jártak, zsidó ének hangzott, zsidó zene volt, és hát a kultúrattas is azt mondta, hogy le a kalapot előttem, hogy én ezt 2 hét alatt megszerveztem. És egyszerűen boldog, hogy Izraelről most már a hunyadis gyerekek nem azt hallják, hogy háború van, hanem ezt is látják. Most éppen holnap nyílik meg kint Izraelben ugyanez a kiállítás, ott a magyar követnek a felesége fogja megnyitni. Hát kíváncsi vagyok, hogy fogod sikerülni, mert nagyon izgulnak a kintiek, hogy lesz olyan szép, mint az itteni. De hát az nem egy iskola, az egy művelődési központ. De hát biztos az is sikerül. Szóval ez megy a szabadidőben. Kosárlabdára már nincs idő, mert azt abba hagytam 2 éve a kosárlabdázást. De van egy kutyám, a kutyámmal azért elég sokat jövök, megyek. És mondom, nagyon sok barátnőm meg volt tanítványom van, akiknek a gyerekeivel azért én el szoktam jönni, menni, hogy Judit néni, mikor jössz már át egy kicsit beszélgetni. És akkor át vagy egy kicsit beszélgetni.
Na akkor, ha még egyszer lesz netán egy fülösleges órán,
igen,
akkor én arra biztatnának, hogy menjünk el a pénzügyminisztériumba.
Igen.
És a pénzes zsákot foltozd már be rendesen.
Jó nagy
fajnak
kell
ráraknom. Igen, és hát ezzel igen, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hát legyen mindannyiunk öröme ez a beszélgetés, és ez is ugyanúgy hangban rögzítve lett, és a későbbiekben mindenki számára hozzáférhető. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a
meghívást. Szabad-e egy-két mondatot esetleg mondanom?
Persze.
Azt szeretném mondani, hogy én ma úgy jöttem el, hogy tényleg egy magánemberként. Persze volt ugye egy vonzerő, Anikó, aki hát 15 éven keresztül közvetlen munkatársam volt, de nem emiatt, hanem inkább a hozzáfűződő szeretet miatt jöttem el. És hát természetesen ugye Lacival való hosszú-hosszú régi kapcsolat is vonzott erre a mai délutánra. Hát én nagyon sokat kaptam ettől a délutántól, nagyon szépen köszönöm. Anikót jól ismerem, tehát tudom, hogy teljes életet élve boldognak tudja vallani magát. De végtelenül örülök, hogy téged így megismerhettelek, Judit. Egyszerűen ez a félhomá is adta valószínűleg azt a lehetőséget, hogy teljesen a beszélgetés alatt visszamehettem a gyerekkoromba. Én egy gyerek voltam abban a kis közösségben, akikről meséltél, és mint gyerek, hát egyre-egyre följebb néztem rád, mert valóban az, amit
elmondtál, az a pedagógiai hitvallásod, az ebben a mesédben, mert végsősoron ez egy mese volt, teljes mértékben visszatükröződött, és nekem nagyon sokat adott. Én azt hiszem, hogy ezek a gyerekek, akik a kezed alatt vannak, és itt most nem csak az osztályra gondolok, hanem az egész iskolára, nagyon boldogok lehetnek. Vannak ilyen pedagógusok, de nem csak, hogy pedagógus, hanem azt hiszem, itt most mind a kettőtökre az kell, hogy vagy így fogalmaznám meg, hogy hát, hogy emberek vagytok. Tehát az tükröződik, az árad belőletek, az a sok minden, amit magatokba tudtatok szedni az évek során, és amit át tudtok adni. Óriási dolog. Azok a gyerekek, akik a ti kezetek alól kerülnek ki, azok biztos, hogy hasonló felnőttekké fognak válni, hiszen, és ezzel maximálisan egyetértek, a példa. A példa a legfontosabb. Én mindig azt mondtam, hogy mi a gyerekünket soha nem neveltük otthon. Én soha nem ültem le vele úgy, hogy édes kisfiam, most ezt így kell, vagy úgy kell. Amit ő látott, amit ő átvett, olyanná vált. Hát én csak azt tudom mondani, talán nem fogalmaztad meg ennyire, hogy boldog vagyok, de nagyon boldog és nagyon teljes életed lehet. Hát azt meg már nem is mondom, hogy rettenetesen irigy vagyok, hogy ennyire sokoldalú ember vagy. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Laci, gratulálok. Szóval minél több ilyen programra lenne szükség, mert ebből töltekezik az ember a mindennapjai során. És olyan jó volt erre a két órára kikapcsolódva sokat tanulni.